Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Amit a kormány csinál az egészségügy finanszírozásával kapcsolatban, azt én még maszatolásnak sem nagyon nevezném, szóval még csak az sem. Nincsen lyukak töltögetése, most akkorák a gödrök, hogy ezt így nem lehet betölteni. A kormánynak egyetlen egy dolgot kellett volna meglépnie, egy erős vízióval, egy erős rendszer szemlélettel nekiállni az egész rendszert átalakítani. Amit látunk még egyszer vissza, megint a beszélgetés elejére, az a káosz elmélet. Kiragad egy-egy pontot, mondok egy teljesen jelentéktelen pontot az egészségügy átalakításával kapcsolatban, ami aztán most már jogszabályá vált, a látogatási idő. Teljesen. Indiferens jelen pillanatban, amikor ott tartunk, hogy a házi orvos az nem tud eljutni a beteg, hogy a házi orvos és a kórház azon vitatkozik, hogy a kontroll vizsgálatra melyik utalja be a beteget, melyik utalja vissza, miközben a beteg ott áll és nem jut el a kontrollvizsgálat. Tehát ilyen rendszer szintű problémák közben egy látogatási időbe belenyúlni teljesen felesleg.
Köszönöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk Kunyac Zsombor, egészségügyi elemző. Zsombi, te valamikor mentőorvosként is dolgoztál, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményedre a főváros és a mentőszolgálat közt folyó vitában. Ugye itt arról van szó, hogy a mentőszolgálat szóvá tette, hogy nehezen tudnak a gépjárművek parkolni a főváros által kialakított biciklisávok, buszsávok miatt. Erre a főváros úgy reagált, hogy ezekben a sávokban korábban autók parkoltak, tehát igazából a helyzet tekintetben nem biztos, hogy lényegileg változott, mint volt mentőorvos. Hol van az igazság ebben a vitában?
Na, az igazság oda át van, természetesen. Én egy kicsit más oldalról közelíteném ezt a dolgot meg, és akkor át is húznám a párhuzamot az egészségügyre. Amit most látunk, az ugyanaz, mint amit a fővárosváros csinál a bicikli sávokkal, hogyha nem rendszerben gondolkodik, hanem ötletszerűen egy-egy ötletet a rendszerből kiragadva próbál meg megvalósítani, akkor káosz generál. Sokkal inkább azt tartom aggályosnak, hogy azzal, amit a főváros csinál a bicikli utakkal, hogy én nem a kerékpározás ellen vagyok, tehát ezt szögezzük le. Éltem külföldön is, nagyon sokat bringáztam, nagyon szívesen biciklizem Budapesten is. Nem ez ellen vagyok, nem erről szól a történet, és nem is az autó és bicikli vitáról, hanem arról szól a történet, hogy addig, amíg nincsen megteremtve annak a lehetősége, hogy az autótól megszabaduljon a városba érkező, addig teljesen fölösleges szerintem további olyan dugókat generálni, amely mind a kerékpárosok életminőségét, mind az ott lakók életminőségét, mind az autósok életminőségét és idegrendszerét megeszi. Tehát amikor kiragadunk egy kerékpárutat a környezetéből, és úgy próbálunk meg valami kényszerrel egy eszmének megfelelni, akkor káosz fogunk generálni, és ez szerintem pontosan ez történik most az egészségügyben is, amit ezen a téren a fővárosnál.
Tehát először az autóforgalmat kellett volna csillapítani a belvárosban, és utána lehetett volna erre ráépíteni például az ilyen típusú intézkedéseket?
Akkor, hogy még világosabban megfogalmazzam ezt, hiányzik a főváros, ilyen, az én véleményem szerint, ilyen szintű gondolkodásából ugyanaz a rendszer szemlélet, ami hiányzik az egészségügyből. Hogyha rendszer szinten közelítjük meg, és rendszer szinten kezeljük ezeket a problémákat, és rendszer szinten próbáljuk meg a fővárost egy zöld, élhető bringásvárossá konvertálni, akkor nem az az első dolog, hogy a frekventált részeken kívül iszonyatos komoly dugót generálok.
Egyébként az valós probléma, hogy mindig is nagyon nehéz volt megérkezni a mentőautóval a riasztáskor?
És sokszor a parkolás volt nagyon nehéz, és valószínűleg ez erről szól most is a történet. Tehát sokszor történt meg az, hogy a mentőautót nem tudod letenni, és hogyha életet mentesz, valóban ott nincs idő parkolóhelyet és keresni. Parkolóház meg ugye nem épült az elmúlt években, aminek nagyon nagy szükség lett volna parkolóhelyeket keresni. És ebben az esetben adott esetben egy-egy utcát le is zár a forgalom elől a mentőautó. Most képzeljük el akkor, amikor amúgy is teljesen kaotikus a főváros közlekedése, még egy-egy utcát lezár, most én nem az Üllői útról beszélek, hanem egy kisebb utcáról lezár, menekülő útként lehetett volna használni.
Ebből ágazik le egy következő fontos kérdés, amire legutóbb Gál Völgyi János színész esete világított rá, hogy szerinted az az idő, ami a riasztás a telefon beérkezésétől számítottan a helyszínre való megérkezésig telik el, az belefél az egészségügyi protokollba, a mentés protokollba, vagy valóban vannak problémák azzal, hogy mennyi idő alatt érnek ki a mentőautó?
Hát jelen esetben, jól emlékszem, ilyen 53 perces válaszidő volt, ez nyilvánvalóan egy ilyen szintű hívásnál nem fér bele a rendszerbe.
De ez inkább a kivétel közé tartozik, vagy nem, a sajnos rendszer
nem szint? Tudom, mert nem tudom, tehát nem tudom megmondani, azért nem tudom megmondani, mert Magyarországon az adatokat, azokat úgy kezelik, mint a Szovjetunió Csernobilt. Próbál az adatoktól megszabadulni, nem, amennyiben kínos, akkor próbálja ezeket elfedni. Bárhova nézünk az egészségügybe, a Covid-tól kezdve a várólistákig, erről volt szó, hiszen a várólistáknál is például megszüntették a tényleges várólista időket, amelyeket kiírt a rendszer. Itt a mentőszolgálat ez sokkal professzionálisabban és unortodox módon kezelte. Itt egész egyszerűen a számítás módot változtatta meg, és azt mondta, hogy kérem szépen a kiérkezési idő az mától nem úgy van, mint ahogy az egész világon máshol, hogy a beérkező hívás körüli időponttól indul el az óra addig, amíg a segítség ki nem érkezik a kárhelyre, hanem amikor megtaláltuk a megfelelő mentőegységet, és a mentőegységnek megnyomtuk a gombot, onnantól indult. Tehát a hívás és a mentőegység megtalálása között akár két nap is eltelhet.
Amikor legutóbb beszélgettünk, ez valamikor kora tavasszal volt, akkor még éppen formálódott egyrészt a Magyar Orvosi Kamara szétverése, másrészt pedig az új ügyeleti rendszer bevezetése, szintén a mentőszolgálatra alapozva megyei szinten. Akkor azt jósoltad, visszakerestem az interjút, hogy a MOK tagság 60%-a szerinted benn fog maradni, azt mondja, hogy ennél még magasabb is lett.
Talán. Igen, talán kétharmados.
Igen. És ugyanakkor arról is beszéltünk, hogy a megyei szintű átállás az új ügyeleti rendszerre, az szerinted nem fog abban a formában megvalósulni, hogy a kormány azt elképzelte. Akkoriban úgy láttad, és ilyen jelek valóban voltak, hogy a házi orvosok ellenállása miatt több megyében egyszerűen nem tud elindulni ez a rendszer. Akkor például Győrt emeltet ki. Most Győr Moson Sopron megyét. Azóta, ha jól láttam, akkor mostanáig olyan 6 megye vezette már be ezt a protokollt, és az ősszel további megyék fognak csatlakozni. A kormányzati bejelentés szerint például szeptemberben 3 újabb megye csatlakozik. Tehát innen visszafelé nézve a folyamatot, hogy látod, hogy mennyire jött be a te előrejelzésed, észlelésed, hogy ez a rendszer ez nem fog tudni beleszervesülni az egészségügyi ellátásba.
Én ezt nyilván ezt hosszú távon gondolom, hogy nem fog tudni beleszervülni az egészségügyi rendszerbe, és nem is szervül bele. Ez el fog sorvadni valahol. Arról van szó, most azért azt látni kell, hogy azok, amiket én elmondtam, azok mind szinte takra pontosan meg is érkeztek. Nem tudott elindulni szinte egyik megye sem úgy, ahogy ezt szerették volna. Ne felejtsük el, az egész processz január 1-ével szerette volna az államtitkárság indítani, és csak februárban sikerült, és akkor is úgy, hogy számtalan helyre kerestek még orvost, még a futó februári beosztásba is. És ugyanez történt meg megyéről megyére nagyon sok helyen. Tehát ez nem igaz, hogy ez zökkenőmentesen és professzionálisan elindult, erről szó sincsen. Valamilyen szinten elindult, és valamilyen szinten működik is ez a rendszer. Nem véletlenül nem feszítették ezt nyáron, és nem próbálták meg nyáron tovább bővíteni, hiszen a nyári szabadságok miatt ez lehetetlenné vált volna. Most, hogyha egy rendszer úgy épül már az elején kezdve föl, hogy nyáron nem tudom indítani a szabadságok miatt, mi lesz a garancia arra, hogy jövő nyáron ez a rendszer működni fog? ha már most azt látom, hogy nem tudom nyáron üzemeltetni, akkor karácsonykor ki fogja üzemeltetni? Szóval az az OMSZ oké, de ki fogod dolgozni? Szóval én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon gyenge lábakon áll, egész egyszerűen ez csak egy politikai és egy ego szintű elhatározás. Onnantól
kezdve, vagy aláírtak a házi orvosok, nyilván ellátási kötelezettségük lesz a nyári hónapokban is.
Ebben igen, onnantól kezdve, hogy aláírtak, csak onnantól kezdve én nem látom, hogy mennyi házi orvos írt ebben a történetben alá. Azt is látom, és azt is el tudom képzelni, nagyon sok házi orvost alacsonyabb kompetenciájú egészségügyi dolgozókkal helyettesítenek. Nem látunk, megint ott tartunk, ugye, hogy nincsenek nyilvános, transzparens, hozzáférhető adatok.
A kívülállóként, páciensként, betegként és adófizető állampolgárként én és a hozzám hasonlók leginkább csak kapkodják a fejüket, mikor az egészségügyből jönnek a különböző hírek, legutóbb például arról, hogy a házi orvosnak kellene a járóbeteg szakrendelési időpontokat előjegyezni, amikor a beteg hozzájuk fordul, és tovább kell őt küldeni magasabb szintre. Tehát, hogy ez egész nem áll össze egy szerves egységé, ilyen ad hoc-nak tűnő beavatkozások, intézkedések vannak. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez a rendszer hiba, vagy a szisztéma hiánya, az leginkább arra vezethető vissza, ami az egészségügynek, mint ellátórendszernek hosszú-hosszú évtizedek óta a problémája, hogy egyszerűen folyamatosan alulfinanszírozott az ágazat.
Nem.
Lehet ez pusztán pénzügyi hiányokkal magyarázni?
Nem, beszéltünk a pénzügyi hiányokról, nagyon komoly pénzügyi hiányok vannak az egészségügyben. Látjuk, hogy a 19-20-as években is a GDP-nek mindössze 6,4-6,5%-át fordítottuk.
Melyik években arra?
2019-20-as. 20-as adat százalékát fordítottuk csak egészségügyre. Nominális értéken még mondjuk Ausztria bőven 4000 euró per fő fölött költ egészségügyi ellátás, Magyarország az 1500-at. Igen. Tehát nagyon komoly elmaradások vannak a financiális területen is, és nagyon rosszul megszervezett a finanszírozása az egészségügynek, ez is igaz. Ez is egy erős eleme annak, amit mondtál, de nem csak erről van szó, hanem jelen pillanatban, amire a beszélgetésünket kezdtük, nincsen vízió, nincsen rendszer. A jelenlegi államtitkár elfoglalta a pozícióját, ő úgy futott neki az egészségügy átalakításnak, hogy az egóján kívül gyakorlatilag semmi más nem volt a rendszerben. Nem kapott hozzá semmiféle plusz finanszírozás, minimálisat. Nem is emlékszem, 100-100 valány milliárd körül futott ez. Mi holott, hogyha ezt komolyan gondoljuk, és komolyan neki akarunk futni, akkor legalább egy ilyen éves szinten az én számításom szerint, az én becsésem szerint egy olyan 3000 milliárd plusszal kell neki kezdeni a történetnek, hiszen amíg az átállás meg nem történik, meg nem épülnek kórházak, vagy ki nem bővülnek úgy kórházak, hogy azok funkcióban el tudják látni a rájuk kirott feladatot, eszközpark nem újul meg, a dolgozók finanszírozása, addig komolyan zsebbe kellene ebbe a történetbe nyúlni.
Igen, egy évben az állam a költségvetésen keresztül, központi költségvetésen keresztül körülbelül olyan 4000 milliárd forintot fordít az egészségügyi alapkiadásaira. Ennek nagyjából a fele az, ami közvetlenül gyógyító, megelőző ellátásra.
Ellátásra megy.
Ezen kívül vannak még más tétre, gyógyszertámogatás, táppénz, egyebek. Ez a 2000 milliárd forint, akkor azt az állításod, hogy ez alacsonyabb annál, mint amennyivel a magyar egészségügyet olyan szinten lehetne működtetni, hogy olyan a páciens ott minőségi ellátásokat tudjon kapni. Én néztem uniós statisztikákat, abból az derül ki valóban, hogy akár a GDP-hez mérten az állami egészségügyi kiadásokat, hogyha nézem, akár egyfőre jutó egészségügyi kiadásokat nézem, ott rend az alsó harmadban szerepel Magyarország, talán Románia és Bulgária van még mögöttünk, de a tőlünk északra és nyugatra fekvő térségbeli országok már megelőznek minket ebben.
Így van. Ez teljesen, teljesen így van. De ez látszik is, tehát mondok egy nagyon érdekes példát erre. Van egy Lőrinc Balázs nevű professzor, magyar származás professzor, Németországban dolgozik, ő egy nagyon híres Európa, szerintem inkább már világhírű fejnyaksebész, aki robottal, Da Vinci robottal dolgozik. Néhány évvel ezelőtt megjelentetett egy cikket a Narancsban, a Te a robot címmel, ezt érdemes elolvasni. Tökéletesen leírja azt, hogy miért nem érdemes Magyarországon egy ilyen rendszerben gondolkodni, hogyan áll a finanszírozás. Amíg Németországban az a HBC pont, amivel a HBC pont a kórházi pontrendszer, amely alapján egy-egy beavatkozás után kapja a kórház a finanszírozást. Magyarországon 200 000 körül, 195 azt hiszem, 1000 forint az egy HBC-re jutó pontszám értéke, addig ugyanennek a megfelelő német rendszerben 3000 euró körül van. Szóval amíg ott úgy néz ki a finanszírozás, hogy nem csak a eszközparkot tudod ebből megvásárolni, vagy fenntartani, vagy a egyszer használatos, esetleg kopófogyó eszközöket megvásárolni, ehhez szükséges anyagokat, hanem bőven ki tudod ebből termelni a személyzet, az egészségügyi dolgozók, az orvos munkabérét, sőt, az energiaköltségedet is, és még marad a nap végén valamilyen szerényebb összeg, amit te innovációra, fejlesztésre tudsz fordítani, akkor az egy jól finanszírozott egészségügyi rendszer. Amikor ott tartunk, hogy a bérekről nem is beszélünk, hogy azt ki tudja, hanem az eszköznek a kopóforgó, fogyó, egyszerhasználatos részeit sem fedezi a finanszírozás, akkor ez egy nagyon rosszul finanszírozott ellátás. És itt is úgy alakult a helyzet, hogy ezeket a HBC pontokat, vagy finanszírozásokat nagyon nehezen, nagyon lassan tartották karban. Most nekiállt egyébként éppen ez az államtitkárság, csak megint kiragadva egy-egy, uh-huh. egy-egy rendszerelemet, hiszen itt évek alatt létrejött, és nyomon követhető adott esetben egy-egy szakmának az erős lobby tevékenysége, ahol komoly finanszírozást tudott egy-egy tevékenységre vagy beavatkozásra, így más szakmáknak a kevés lobby ereje ezt nem tudta követni, és miután az összes kormány az eddigi ismereteink alapján az egészségügyet valahogy egy ilyen zárt kasszaként próbálta elképzelni, így ezen az erősebb kutya elv alapján az erősebb lobby tevékenységgel végzők többet tudtak kiszedni a kasszából. Persze aztán ez sem igaz, hogy ez zárt kassza, hiszen év végén mindig.
Kik az erősebbek? Az ilyen kritikus beavatkozások?
De nem
feltétlenül.
Például a szívérrendszer, tehát a kardiológia az egy nagyon erős lobby tevékenységgel bíró szakma volt, és nagyon fontos munkát végeztek, és mondjuk ennek köszönhetően, hogy itt most kifejezetten a katéterre gondolok, a szívkatéterezésre. Ennek köszönhetően mondjuk a magyarországi STEMI, tehát a szívinfarktus halálozás, az nem rossz. Tehát a világ és az
Európa. Belesimul az uniós.
Igen,
átlag.
Szemben mondjuk a daganat, daganatos betegek halálozásával utolsók vagyunk az uniós rendszerben, és ennek ugye az is furt, ebből ha egy picit visszaugrunk, csak nem néhány évet a történetbe, akkor ugye Kásler Miklós, aki a 90-es évek eleje közepétől a magyarországi onkológia feje volt, majd utána EMI miniszter, és tevékenysége alatt gyakorlatilag ezt látjuk, hogy a magyarországi daganatos halálozás a világranglista utolsó szegmensében van, és az uniós szegmensben abszolút, akkor azért el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen humán erőforrása gazdálkodik egyrészt a kormány, milyen vezetői képességekre támaszkodik, és hogyan finanszírozza ezt.
De legalább előrelépés volt a magyar királysírok feltárását tekintve Székesfehérváron. Ennyit Kásler Miklós tevékenységének az értékeléséről. Ugye a kormány állítása az, hogy egyébként nominálisan évről évre bővül, például 23-24-re bővülni fog az egészségügyi kassa, erre pedig az a szakma válasza, hogy igen, csak hogy ennek a jelentős részét a megemelt orvosbérek eleve elviszik, tehát amikor egy kórház gazdálkodik, akkor a bevételnek egy jelentős hányadát per pillanat a bérek kifizetése viszi el, és ezért marad kevesebb például a dologi kiadások finanszírozására, fedezésére, de úgy veszem ki a tekintetedből, hogy nem osztott teljes mértékben.
Igen, hát amit a kormány csinál az egészségügy finanszírozásával kapcsolatban, azt én még maszatolásnak sem nagyon nevezném, szóval még csak az sem. Nincsen lyukak töltögetése, most akkorák a gödrök, hogy ezt így nem lehet betölteni. A kormánynak egyetlen egy dolgot kellett volna meglépnie, egy erős vízióval, egy erős rendszer szemlélettel nekiállni az egész rendszert átalakítani. Amit látunk még egyszer vissza, megint a beszélgetés elejére, az a káosz elmélet. Kiragad egy-egy pontot, mondok egy teljesen jelentéktelen pontot az egészségügy átalakításával kapcsolatban, ami aztán most már jogszabályá vált, a látogatási idő. Teljesen. Indiferens jelen pillanatban, amikor ott tartunk, hogy a házi orvos az nem tud eljutni a beteg, vagy a házi orvos és a kórház azon vitatkozik, hogy a kontroll vizsgálatra melyik utalja be a beteget, melyik utalja vissza, miközben a beteg ott áll, és nem jut el a kontrollvizsgálat. Tehát ilyen rendszer szintű problémák közben egy látogatási időbe belenyúlni teljesen felesleg. Fontos dolog majd a végén, amikor összeállítottuk a rendszert. Tehát, hogy nincsen meg a priorizálása sem a folyamatoknak, és nem látni azt, hogy melyik fontos részhez ér. Egész egyszerűen azt látszik, hogy ötletszerűen valóban jön egy input az államtitkárság ajtaján be, és akkor azt az inputot elkezdik feldolgozni, de ez nem áll össze rendszerre. És szerintem ez az egyik legnagyobb hibája. A másik, meg még egyszer, hogy nem lehet úgy rendszert átalakítani, hogy ez nem biztosít az forrást. Ha nincs forrás, nincsen ennek plusz finanszírozása, nincs rendszer átalakítás. Az a forrás, ami az orvos bérek kifizetését jelenti, az nem forrás, az a rendszer része már. Illetve az nem plusz forrás, az a rendszer része
tehát
már.
A KASZ-teren tekinted érdemi strukturális átalakításnak, amely folyamat most ugye már zajlik, hogy a csúcson a központi kórházak vannak alatt a városi kórházak, amelyek integrálják tulajdonképpen a járóbeteg szakrendeléseket is, be kéne, hogy fogadják, és van az alapszintű a házi orvosi ellátás. Tehát a finanszírozás és az ellátás is ebbe a struktúrába próbálja elmozdítani a kormány, akkor szerinted ez nem elégséges?
Hát nem, hogy nem elégséges, ez egy nagyon buta lépés. Mégpedig azért, mert maga az ellátás szervezés megmarad a földrajzi egységnek a legerősebb kutyájának a kezében. Tehát ő egyetlen egy dolgot fog tenni, a saját ellátását és a saját ellátás biztonságát biztosítani minden áron. Ez azt jelenti, hogy adott esetben olyan ellátásokat is megszüntet a földrajzi egységen belül, amelyekre egyébként nagyon-nagyon komoly szükség lenne, és amelyek egyébként az ő terheltségét tudná csökkenteni, de az ő prioritás az, hogy nála ne legyen balhé, ott ne menjen ki olyan hír, hogy a kardiológiára 2025-ben kapott időpontot a beteg, de az már nem számít, hogy két házzal arrébb ez megtörténik. Tehát ennek ez az egy első és legfontosabb, problémája, hogy egy olyan ellátás szervezőnek a kezébe adta, aki az ellátás saját ellátásában érdekelt, még a többieket bárhogy kivéreztetheti, mert arra nincsen kontroll. Nincsen kontroll arra, és nincsen semmiféle biztosítás arra, hogy
a központi kórház vezetője az élet-halál ura.
Így van. Tehát,
átvitt és szó szerint értelem.
Gyakorlat így van. Tehát ezt a rendszert úgy lehetett volna jól megcsinálni, és az irány az nem is lett volna teljesen rossz. Úgy lehetett volna jól megcsinálni, hogy egy nagyobb földrajzi egységet, tehát én régiókban gondolkodom, hiszen a Dunaújvárosi Kórház, Fejér megye, és ugye a Duna elválasztja két megyét egymástól, és ebben az esetben mondjuk a Fejér megyeiek a Dunaújvárosi Kórházban, még a Pentelei hídon ott át lehetett menni nagyon közel, ott meg nem lehet, hanem a Bács-Kiskun megyei kórházba kell. Szóval Ha ezt régiós szinten gondolom végig, és régiós szinten is kezelem, ráadásul úgy, hogy egy olyan ellátás szervezőt teszek bele a rendszerbe, aki független attól a vármegyei vagy megyei első számú intézménytől, akinek érdeke az, hogy minden intézmény a rendszerben ugyanazt a minőség, vagy minőséget tudjon szolgáltatni, akkor szerintem sokkal eredményesebben lehetett volna ezt az átszervezést megcsinálni. Jelen pillanatban az fog történni, hogy ezek a kórházak, ezek a megyei fő intézmények, ezek elszívják a munkaerőt, mondjuk a kisebb városi kórházakból, ami egyébként nem is feltétlenül biztos, hogy baj, hogy az ott nem lesz mondjuk akut sebészeti ellátás. Mondjuk ugye mondok erre egy példát. De az már probléma, hogy ezt a kórházat adott esetben nem alakítják át egy egynapos ellátási egységé, vagy nem alakítják át egy ápolási otthonnál, egy rehabilitációs otthonnál, és ugyanezt tudja megcsinálni a szakrendelőkkel is. És akkor már nagyon komoly probléma lesz, mert akkor már a szakrendeléshez sem fog hozzáférni a most is már eléggé akadályozott és korlátozott, de akkor még ez a korlátozott lehetősége lesz, sem lesz meg a betegnek, és ezek a betegek hol fognak megjelenni? Az akut fekvőbeteg ellátásban, ami visszahatott arra az intézményre, ugye, aki az egészet generálta. Hogy mondjam a példát. Hódmezővásárhely. Hódmezővásárhely 30 kilométerre van Szegedtől, tehát fél órányi, tramtrénnel meg még annyi sem. Ott fönntart a rendszer egy kórházat. Miközben Szegeden van egy egyetemi klinika tőle fél óra. Szentesen tőle fél óra van egy klinika. Orosházán van egy kórház, ami szintén ebben a távolságban van. Szóval teljes képtelenség. Holott valószínűleg Hódmezővásárhelynek szüksége lenne egy jól működő, egynapos ellátást biztosító sebészet és egyéb egynapos ellátást biztosító intézményre, de helyett ők egy kórházat tartanak fönt Makóval együtt. De. Ami azt jelenti, hogy Makón is van sebészet, Orosházán is van sebészet, és adott esetben ezeknek a sebészeknek és a hozzájuk tartozó intenzív terápiás meg anesteziológus szakorvosoknak éppen a hiánya akadályoz meg adott esetben mondjuk Szegeden műtéteket, vagy intenzív osztályos beteg ellátást.
De alapvetően a tagolással szakmai szempontból egyet tudsz érteni, hogy legyenek súlyponti, központi kórházak, legyenek a mostaninál kevesebb beavatkozás végző városi kórházak, és ezek alatt legyen egy stabil, erős háziorvosi ellátórendszer?
Ez abszolút. Nézd, Németországban most mi zajlik. Németországban ott ezek a fekvőbeteg ellátó egységek most már 2000 körüli számmal vannak, és nem bírja fenntartani a rendszer. Ezt az összes párt észrevette, az összes párt meg tudott abban egyezni, hogy kiveszik a rendszert a politikai csatatérről, és Németországban elkezdik a finanszírozással a kisebb kórházakat, felmérve, hogy hol, de a kisebb kórházakat vagy átalakítani, vagy megszüntetni, és nagyobb kórházakba terelni az ellátást, ami azt is jelenti, hogy ezeket a nagyobb kórházakat bővíteni fogják. Tehát vannak olyan intézmények, amelyeket hozzá kell építeni, vagy jelentősen bővíteni kell, és ezeket Németországban ezt meg lehet tenni. A lakosság ezt meg fogja ott érteni, nem lesz ebből politikai hírig, a pártok ebben meg tudtak egyezni. Nehéz meccs volt, de meg tudták csinálni. Magyarországon erre már nagyon rég szükség lett volna, hogy megegyezzenek abban, hogy szakmai és kifejezetten szakmai szempontok szerint kialakuljanak olyan intézmények, ahol komolyabb betegellátást végeznek, és mellette adott esetben, amennyiben szükséges, megmaradjanak kisebb fekvőbeteg ellátó intézmények, de leginkább az egynapos ellátásra álljon át a rendszer.
Akkor a tagolás, fogalmazunk úgy, hogy nagyjából rendben van. A következő szint az ellátás szervező.
Már hol? Németországban van rendben?
Németországban nyilván rendben van, de hogy a valamennyire ezt a modell próbálja lekövetni a...
De nem igaz, mert nem. Itt azért nincs nagyon rendben, mert ugye Németországban ez egy szervezetten csinálják meg. Itt meg az úgy fog megtörténni, hogy a vármegyei kórháznak, a főkórháznak a igazgatója, az valahogy valamelyik mellékintézményt úgy véreztetik ki, hogy ott nem történik.
Erre akartam kitérni, hogy akkor a következő szint az ellátás szervezése, hogy ezt ki intézi, ki menedzseli. Ez nálunk most úgy történik, hogy a központi kórházban dőlnek el térségi szinten ezek a dolgok. Előbb mondtad, hogy ezt egy független szereplőre kellene inkább bízni, ki vagy mi lehetne ez a független?
Hát ezt fel kellett volna állítani, ezt a rendszert. Ez megint csak a rendszer része. Ezt fel kellett volna.
Tehát mondjuk egy NEOK nem tudná ezt a munkát elvégezni?
A NEOK, de egyébként akár a NEOK is el tudná ezt a munkát végezni, hogyha a NEOK-ot bővítenék ilyen szempontból, és térségi szemlélettel, és térségi ellátással, és ehhez meghatározott jogkörökkel is ruháznák fel, és a központosított finanszírozást így gyakorlatilag térségi régiós finanszírozását terítenék szét.
Hogy jutottunk a harmadik ponthoz, hogy elégséges finanszírozás álljon rendelkezésre, úgy a bérek kifizetésére, mint a fejlesztések, dologi kiadások fedezetének a biztosítására, egyéb kutatásfejlesztési projekteknek a fedezetére.
Így van.
A nagy kép végül mégis az, szerintem a mai napig ez a legfontosabb kérdés az egészségügy kapcsán, hogy miért óckodik a mindenkori hatalom, a mindenkori kormányzat attól, hogy azokat az érdemi lépéseket megtegye az egészségügyben, amelyek ebbe az előbb vázolt irányba tolják el a rendszert, az általad igényelt szervezett, áttekintett és egyeztetett módon. Ez mindig olyan, mint egy darásfészek lenne, amiben nem szívesen nyúlnak bele.
Ez egy nagyon komoly darásfészek, és ebben nagyon félnek Molnár Lajos óta, hogy ebben nagyon komolyan kormányt lehet buktatni, mert ez így van. Ez így van.
A politikai súly az többet nyom alatba.
Ez így van. Nem véletlen, amint az előbb mondtam, hogy Németországban erről meg tudtak állapodni a pártok, hogy már pedig csökkenteni fogják az intézmények, és kb. 350 intézményről van szó, amelyek bezáradnak, intézmények számát. Tehát ebben kell egy pártokon átívelő konszenzus, de ezt a pártokon átívelő konszenzust te csak akkor tudod megvalósítani, hogyha miért transzparáns, valid adatokkal alá tudod támasztani a koncepciód, víziód rendszerben foglalva. Amíg ez nincs meg, és ezt nem tette meg senki, addig nem tudunk miről beszélni, addig nem lehet pártokon át, mert mire kérsz felhatalmazást mondjuk az egyik párt a másiktól? Mire szeretnél leülni? Miről szeretnél beszélgetni?
Ugye a tapasztalat az, hogy a politikának ez talán kevésbé érdeke, mert hogy nagyon kockázatos.
Egy másodpercet várja még, mert hogy azt tudjuk, hogy a belügyminisztérium a Boston Consultingtól megrendelt néhány száz millióért egy tanulmányt. Azt viszont nem tudjuk, hogy mi van ebben a tanulmányban. De azt tudjuk, és ezt maga az államtitkár locsogta ki az orvosi kamarával való nyilvános megbeszélés alapján, hogy azért nem tudjuk, mert olyan döntések és olyan lépéseket tartalmaz az anyag, amely számukra politikailag nehezen választható. Majd ezek után kijön az egészségügyi államtitkár az egészségügy átalakításának ötletével és ilyen koncepcionál, tehát ötlethalmazával, amelyben leírja, hogy kórházat nem zárunk be. Ez az első mondata. Miközben végig arról szól az anyag, az ő anyaga is, amit valószínűleg a Boston Consulting anyagából kopizott ki, hogy miért kell kórházakat bezárni.
Igen, tehát ez a politikai rizikó része. De az én kérdésem arra vonatkozik, hogy az ágazat, a szakma nem igényelné, hogy ez a váltás megtörténjen? Tehát a politika talán könnyebben mond erre, egy nagy strukturális átalakításra nemet, hogyha nincs rajta nyomás a szakma részéről, hogy már pedig erre szükség lenne, úgy az orvosok, mint a betegek érdeke miatt. De hogyha nem érzékeli ezt, hogy igazából meg lenne az igény erre a lényeges strukturális változásra, akkor talán a politika is könnyebben el tudja engedni ezt a kérdést.
Az a helyzet, hogy a szakma az azt gondolom, hogy most sokkal erősebben kiállt akár a rendszer átalakítása érdekében, akár a saját maga érdekében, mint eddig bármikor az elmúlt 20-30 évben, hiszen az, amikor az egy államtitkár meg akarja szüntetni a Magyar Orvosi Kamarát, majd kétharmaddal nem sikerül, azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon erős üzenet volt, és nagyon erős üzenet most is. Itt nem csak de a szakma ehhez kevés. Ugyanis itt nem csak a szakmáról beszélünk, hanem itt ugye akikkel mi foglalkozunk, azok a betegek. Tehát itt a betegek azok, akik, és ők azok, akik egyébként az összes problémának a nap végén az elszenvedői. Tehát ugye én szerintem addig, amíg ez nem fáj eléggé a magyar társadalomnak, és addig, amíg két zsák krumpli többet ér, mint egy jól működő megyei kórház, addig ez nem lesz politikailag a toppon, és nem lesz egy politikai kérdés.
Nagyon jó, hogy szóba hoztad a társadalom reakcióját, mert szerintem, ha valahol, akkor ott mutatkozik meg az, hogyha ez a politika és a szakma szintjén nem történik meg ez a fordulat, akkor vagy ki fogja ezt a maga módján kényszeríteni a társadalom, hogy mire gondolok? Hát arra, hogy egyre többen inkább elmennek a magánellátásba. Befizetik a járulékot, kérdés, vagy kétség ezzel kapcsolatban ne legyen, viszont az ellátásért inkább elmennek a magánba, és még egyszer fizetnek. Nem az áll például a kórházak finanszírozásának a csökkenésében, a teljesítményfinanszírozásról beszélek, azon belül, azon túl, hogy az orvosbéreket többet kell fizetni, hogy egyre kevesebben veszik igénybe az állami ellátásokat, egyre többen mennek inkább a magánba?
A magánellátás az a probléma, hogy két több probléma van. Egyrészt ugyanabból a humán erőforrás poolból dolgozik, amiből az állami ellátó intézmény is. Hogyha innen elveszem, és itt jelenik meg, akkor itt fog hiányozni. De rendben, de azt mondod, hogy a feladatot is viszi magával. Ami csak részben igaz, hiszen, és itt a másik probléma, a magánellátás az leginkább a diagnosztikára szorítkozik, tehát a diagnosztika...
A kisebb beavatkozás.
És a kisebb beavatkozás, de akár lehet egy, mondjuk egy csipőprotézisban kicsi, igen. De a kisebb és a beavatkozások, de a magánellátás az nagyon ügyesen, saját érdekében, a rizikó csökkentés érdekében azért ő kimazsolázza, kiszedi azokat a betegeket, akik viszonylag kis rizikóval operálhatók meg. Ez az egyik része, hogyha már a nagyobb ellátásról beszélünk. A diagnosztikánál nincs ilyen, ott az rendben. A másik része, hogy abban az esetben, hogyha a betegnél találnak valamit a diagnosztika során, az ellátása során kerül rosszabb helyzetbe, akkor abban a pillanatban visszakerül az állami ellátásba. És ezért nincsen, nem tudunk igazándiból egy koherens magánellátásról beszélni, hiszen Magyarországon nincsen egyetlen egy olyan kórház sem magánellátó kezében, amely akár egy városi kórház színvonalát tudja hozni. Nem az ebédről, az
nem ágyról. Arról van szó, hogy ma még nincs ilyen ellátó?
Nem de nagyon látom. Én azért rá, viszonylag jó akkor... kapcsolatban vagyok néhány magánellátóval, de nem, ők azt mondják, hogy egész egyszerűen ők természetesen készen állnának
kapacitás
bővítésre, de egész egyszerűen nem látják ennek a megtérülését, nem látják azt, hogy ez az investíció valamikor meg fog térülni, még biztosítás alapon sem, tehát még biztosítók bevonásával sem jelen pillanatban Magyarországon. De egyébként valóban nekik valahol igazuk van, igazuk lehet, hiszen ugye Magyarország egy fejnehéz, Budapest nehéz ország, Budapesten kívül én tényleg nehezen tudom elképzelni, hogy jelen pillanatban még hol lenne fizetőképes kereslet arra, hogy egy komolyabb műtétet, ellátást megcsináljon. Adott esetben egy hosszabb intenzív osztályos kezelés, vagy akár csak egy pár napos intenzív osztályos komoly intenzív osztályos kezelést ki tudjon fizetni.
Tehát a magánegészségügyi biztosítási piac nem tud akkorára nőni Magyarországon, hogy ez ott legyen fedezetként a magán egészségügyi
ellátásokat. Szerintem nincs meg a kockázati közösség a biztosítási piacban ehhez még
Magyarországon. Még? Na, ez a kérdésem, de most hogy egy
mostani
állapotot rögzítünk, de azt nagyon érezni azért, nyilván nem a társadalom alsóbb szegmenseiről beszélünk, ők valószínűleg tényleg bele fognak szorulni az állami ellátásba, de a középtől felfelé egyre inkább érzékelni az igény növekedését a magánellátások iránt, és elképzelhetőnek tartom, hogy lenne emögött vagy emellett egy nagyon korszerű minőségi biztosítási piac is, akkor ez a láb megteremtődne ahhoz, hogy a magánellátás fejlődni tudjon, magasabb szintet tudjon lépni.
Szerintem ehhez most Magyarországon kicsi a kockázati közösség, ez nem kerül most szóba, és ezt nem is tudják meglépni. Nagyon jól el van az összes magánszolgáltató azzal, hogy az állam által hozzájuk terelt betegeket kivizsgálják, és visszaküldjék az államnak. Szerintem ez egy nagyon jó üzlet. Ebben az a tisztességtelen, hogy ugye a beteg az kétszer fizet ugyanezért a szolgáltatásért.
És ebben a képben hol van a helye annak az intézkedésnek, hogy a magánellátók által nyújtott diagnosztika CT, MRI esetében ugye ennek egy körét azt az állam hatóköre alá vonja?
Én nem látok ebben mást, mint egy megint az Einstein művészetét. Szóval ráadásul megint egy részkérdés. Tehát ez a rendszer most működik valahogy? Elketyeg? Igen. Muszáj ezt piszkálni, amikor ott tartunk, hogy a házi orvos nem tudja elküldeni a beteget kontrollra, mert tényleg ez a rendszer elketyeg, lehet, hogy egyszer hozzá kell nyúlni, lehet, hogy egyszer, amikor azt mondja a nagy levegővétellel a kormányzat, hogy akkor nekiáll a magánellátást és az állami ellátást valahogy szabályozni, hogy megférjen egymásra, hogy kiegészítse egymást, akkor bele kell ebbe turkálni, de most tényleg ez a prioritás? Nem. Itt ez nem erről szól.
Lehet a NER következő vadászterülete a magánellátási piac, vagy már most is az?
Szerintem bent vannak. Szerintem ebben bent vannak. Jelentősen bent vannak, én úgy látom.
Kunec Zsombor, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.